Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből, az első levél első részének 10. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Kérlek azonban titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam felületek atyám fiai a Klóé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja. Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztható-e a Krisztus? Vajon Pál feszítetett-e meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e meg? Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Kriszpuszt és Gájuszt, hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefana háznépét is, ezen kívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai napért. Köszönjük, hogy minden reggel megújul nagy a te kegyelmed és a te hűséged a mi életünkön. Köszönjük, hogy adtál egy újabb napot, egy újabb lehetőséget arra, hogy téged jobban megismerjünk, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy jobban betöltsük azt a tervet, azt a célt, amit elénk adtál, amit nekünk szántál. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te gondoskodtál rólunk az elmúlt héten is, te voltál az, aki betöltötted testi-lelki szükségeinket, és köszönjük, hogy most is van élő igéd a mi számunkra. Azért könyörgünk, hogy ez a te élő igéd elevenítsen meg bennünket, add, hogy valóban átjárja a mi szívünket, és minden oda nem illő dolgot, hadd tudjunk az ige hatására kivetni az életünkből, minden hiúságot, minden önzést, minden bűnt, minden versengést, hogy valóban közösségben lehessünk veled és egymással is. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy a te szent lelked által légy jelen, és adj olyan egységet közénk, amit egyedül csak ő tud megadni. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy minden olyan dolgot, ami neked nem kedves, ha tudjunk elvetni nem csak a saját életünkből, hanem a közösségeinkből is, hogy hadd lehessen az Isten tiszteletünk neked kedves, téged igazán dicsőítő. Hadd ne essünk abba a hibába, hogy magunk választotta Isten tiszteletet tartunk, vagy gyakorlunk, vagy saját, magunk által kreált Isten kép előtt hódolunk. Jelents ki nekünk magadat, mennyei atyánk, és add, hogy hozzád méltóan dicsőítsünk téged, hozzád méltó életet élhessünk a hétköznapokban is. És azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy az ige hirdetés után hadd folytatódhasson az Isten tisztelet, az életünk Isten tisztelete, az otthonainkban, a családjainkban, a munkahelyen, az iskolában, bárhol vagyunk, hadd mutathasson rád az életünk. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg minket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyanint azt olvasom Márk evangéliumának 9. részéből, a 14-től a 16-ig terjedő versekből, s Máté evangéliumának 17. részéből, a 14-től a 23-ig terjedő versekből. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokasságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokasság nyomban megdöbbent és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük. Oda ment hozzá ekkor egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta, Uram, könyörülj a fiamon, mert volt kóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt, kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, s azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne. És semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és böjtölésre. Amikor újra együtt volt a Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az emberfia emberek kezébe adatik. Megölik, de harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Kedves testvérek, nagyon jól ismerjük mindnyájan azt a csodálatos és tartalmas latin közmondást, amely úgy hangzik, hogy teher alatt nő a pálma. És nagyon szép ez a közmondás, csak amikor a mi életünk van teher alatt, amikor Isten a mi életünket terheli meg, és szeretne növekedésre sarkallani minket, akkor nagyon fájdalmas, nagyon rosszul érint bennünket az a teher, amely alatt még a pálmafa is növekedésnek indul. Mert hiszen a Közel-Keleten a pálma egyet jelentett a pálmafa az élettel. Ahol volt pálmafa, az azt jelentette, hogy volt víz, amely a közel-keleti ember számára már önmagában is a legalapvetőbb szükségletnek a betöltését jelentette, és hogy mi hamarabb felnövekedhessenek, nagy fává nőhessenek a pálmafák, volt egy tenyésztő, aki úgy jött rá ennek a dolognak a mottójára, hogy a pálmafa leveleinek a végére olyan mértékű súlyokat helyezett, amelyet szeretettel helyezett oda nyilván, hogy hát ha növekedése serkentheti a pálmafát ezáltal, és sikerült azt elérnie, hogy sokkal egyenesebb törzsel, és sokkal hamarabb nőttek azok a pálmafák, amelyeket ő így tenyésztett ki. Hát ha a pálmafa teher alatt tud nőni, így tud szilárd törzsre szert tenni, avagy nem gondoljuk-e a drága szeretett testvérek, hogy Isten a mi életünkben is megpróbál sok mindent, hogyan tudna minket növekedésre inspirálni, lelki hitbeli növekedési pályára ráállítani. Igen, vannak terhek, amelyeket ő helyez ránk, az ő megváltó keze által, mert szükségesnek ítélte azt ránk helyezni, elhozni azt az életünkbe. De sajnos vannak olyan terhek, amelyeket magunknak köszönhetünk, mert bűnös természetünk hajtja a mi életünket a teher igájába, és aztán vannak terhek, amelyeket pedig mi teszünk másokra, vagy éppen mások helyezik a mi életünkre. Van, amikor szinte összeroskad az életünk, amikor szembe találjuk magunkat, azzal az élet teherrel, amit egy-egy nap reggelén fel kell, hogy emeljünk. Szinte rádöbbenünk, hogy Uram, ez mind az enyém, ez mind én rám vár, hogy megmozdítsam. Jól tudjuk, hogy a súlyemelők is, akkor is, ha olimpiai szinten gyakorolják sportágukat, bizony nagyon nem mindegy, hogy az olimpia porondján, amikor oda kimennek és meglátják a súlyt, pláne amelyet még növelnek is a megmérettetések között, ha azt a súlyt nem megfelelően fogja meg, nem megfelelő testtartással nyúl hozzá ahhoz a súlyhoz, nemhogy megemelni, nem tudja kinyomni, nem tudja megtartani. s félő, hogy összeroskad alatta, még a gerince is megsérülhet. Igen, nagyon sokan közülünk azért hordunk olyan fájdalmakat és sebeket az életünkbe, mert nem jól nyúltunk a teherhez, mert nem jól fogtuk meg a tehernek a súlyát. Az Úr Jézus nem véletlenül hirdette meg: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megbojtok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Megvagytok terhelve, mennyire igaz ez életünk minden napjára, mert olyan terheket raknak ránk, és olyan terheket hordozunk el, amelyek alól csak az Úr Jézus tud minket felszabadítani. Ezért ez az öröm hírünk a mai napon is, hogy Jézussal lehet meglátni a maga valóságába a terheket, Jézussal együtt lehet jól megemelni az életterheket, és vele lehet úgy hordozni, hogy olyan öröm és olyan békesség legyen az életünkbe, amelyről Jézus mondta, hogy nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen. Egy ilyen teherhordozóval találkozunk a ma felolvasott igénkben is, a holdkóros fiú édesapjával, aki szintén borzasztó nagy terhet hordozott egészen idáig, hiszen egy családnak a legnagyobb örömévé válhat egy gyermek vagy gyermekek, s végtelen nagy erőpróbává válhat a család számára az, amikor a családban vannak betegek vagy fogyatékkal élők. Ezeket a terheket Isten tudja lelki gazdagságá és áldásokká fordítani. Ez az édesapa nem véletlenül megy és keresi Jézust ott lent a völgyben, de tudjuk, hogy Jézus ezt megerőzően fent van a megdicsőülés hegyén, azon a hegyen, ahova csak 3 tanítványt vitt fel magával, nem véletlenül, de a kiválasztottak nem tudják átadni önmagukat teljesen a pillanat hevében Jézusnak, hiszen arról hallunk, hogy amikor Jézus átváltozik, átlényegül, csodálatos, tündöklő fény öleli őt körül, sőt lényéből fakad az Isten országának dicsősége, akkor arról hallunk, hogy a tanítványok elszunnyadnak, elalszanak. Mennyire nem tudnak összpontosítani a tanítványok? Amikor pedig felébrednek, arról hallunk, hogy egyből sátrat akarnak építeni. Zavartan, nem tudva, hogy mibe vannak, valami maradandót szeretnének alkotni. Megint nem Krisztusra összpontosítanak a tanítványok. És aztán, amikor az Úr Jézus mielőtt elindulna velük lefelé a völgybe, egy megmentő ige, amit a mennyei atya ad a tanítványoknak: ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Vagyis kire kell összpontosítanunk? Krisztusra. Hát ez az, amely nemhogy a magasságban nem ment, a megdicsőülés hegyén, hanem nem ment a völgyben sem az ott maradó 9 tanítványnak. Arról hallunk, hogy ott lent a völgyben széthúzás van, arról hallunk, hogy vitatkoznak, arról hallunk, hogy emberi indulatok dúlnak, és ütköznek egymással. Pedig Krisztust jött keresni egy édesapa, és teljes szívéből vágyódik arra a kegyelmi ajándékra, a gyógyulásra, amit ő a fiának jött kérni. És a tanítványok ezt az ajándékot nem tudják átadni. Ez egy végtelen fájdalom, mikor Krisztushoz tartozok, és nem tudom átadni azt, ami Krisztusi. Végtelen lelki szégyen és lelki szegénységi bizonyítványa a mindenkori tanítványnak, amikor Krisztusinak nevezi magát, Krisztus hordozónak, de nem megy át az életén semmi Krisztusból. Miért van ez? Mert nem Krisztusra összpontosítunk. Arról hallunk a korintusi gyülekezetben is, hogy ott is összpontosítottak Apollósra, mert szép beszédű volt, összpontosítottak Kéfásra, mert ő benne találták meg a judaizmus letéteményét, összpontosítottak volna Pálra is, ővele leginkább kötekedtek, és aztán ott van a nagy fájdalom, a szakadás, mert mindenre figyelnek, csak Krisztusra nem. Kedves testvérek, a bőjti időszak azért adatik nekünk, hogy minél nagyobb teret nyerjen az életünkben az élő Krisztus. Hiába vágyódom én arról, hogy Isten gyógyítson, megszenteljen, megáldjon, ha elfelejtem a legfontosabbat, átadni magamat az élő Krisztusnak. Arról hallunk, hogy ott lent a völgyben átadják magukat az emberek a vitának, önmaguk igazolásának. A farizeusok, mivel átadták magukat a törvény eltorzult megvalósításának, a farizeusok, mint megfigyelőként vesznek részt most is lent a völgyben az eseményeknél, s alig várják, hogy tetten érjék valahol Jézust vagy a tanítványait, hogy nem működik a rendszer, értsük jól, nem működik a rendszer. Valami hiba csúszott a rendszerbe. Bizony nagy hiba, amikor az embernek nincs elég hite. Nagy hiba, amikor nincs időnk imádságra. Igen, a rendszerbe hiba csúszik, amikor nincs időm az Isten igéjére. És nagy hiba csúszik a rendszerbe, amikor nincs időm, erőm, áldozatkészségem a böjtre. Ott valami mindig megakadott, valami nem tud tovább gördülni. A tanítványoknak az önértékelését is nagyon zavarta később, miután az Úr Jézus meggyógyítja a holtkóros gyermeket, akit ma leginkább epilepsziásnak nevezhetnénk. Megkérdezik a tanítványok, hogy nekünk miért nem sikerült meggyógyítanunk? És az Úr Jézus elmondja, hogy a ti kis hitűségetek miatt kicsiny volt a hitetek, és mivel lehet növelni? Imádsággal és böjtöléssel. Természetesen ez a növekedés nem a mi hitbeli cselekedeteinknek a mennyiségétől fog múlni. Minden egyedül kegyelemből, hitáltal az Úr Jézus Krisztus érdeméért adatik a mi életünkbe. De milyen szomorú, hogy ott lent a völgyben, a mélyben, sok háborgó lélek között egyedül az édesapa tudja átadni magát Krisztusnak. Jézus megjelenik, lejön a megdicsőülés hegyéről a völgybe, hallja az emberi ricsajt, az emberi lázadó léleknek meg annyi hangját, és megkérdezi, hogy miért vitatkoztok. És szomorú az ok, mert van egy apa, aki szeretné, hogy meggyógyuljon a fia, és mi felsültünk, nekünk nem ment. Drága testvérek, sok terhet hordozó élet átmegy vitába, önigazolásba, átmegy megkeseredésbe, tövisessé válik, szúrósá, mások számára, önmaga számára is, mert nem sikeres, mert sok a teher. Hányszor szoktuk mondani, hogy mert kihozták belőlem, mert sok a teher, ami rám nyomul, igen sok teher alatt roskadozok. De drága testvérek, nem az jön ki a lélekből, ami benne van. És ez leleplez minket, hogy mi is van a mi lelkünkben. Ott lent a mélyben ez volt a szomorú diagnózis a tanítványokról, hogy ők szerettek volna gyógyítani, igen, ők szerettek volna csodát végrehajtani, de elfelejtették önmagukat átadni Krisztusnak, és enélkül nem megy. Mi is szeretnénk sok mindent, telve vagyunk vágyakkal, ima kérésekkel. Jézus elé jövünk egészségért, békességért, szép jövendőért, a gyermekeinkért, betegeinkért. De ha nincs elég hit a szívünkbe, amivel mindezeket kérni tudjuk, sőt nem csak kérni akarunk, hanem önmagunkat átadva kérni az Urat, akkor gyakran abban a végzetben merül ki a mi hitünk, hogy nem működik, nem megy tovább, nincs ige, nincs szó, nincs áldás. Isten választott népe Sámuelt megelőzően éppen ettől szenvedett, hogy nem volt kijelentése az Úrnak, mert nem volt senki, aki átadta volna magát igazán és őszintén Istennek. Egy gyermek hallotta meg a sílói szentélyben, Sámuel, Sámuel, s Éli főpapnak is fel kellett eszmélnie, le kellett ráznia magáról, a lelkéről a kis hitűség porát, hogy felismerje, kiszólíthatja meg még rajta kívül ezt a gyermeket a szentélybe, és így tanítja meg Sámuelt imádkozni, ha még egyszer hallod, hogy neveden szólít, mondd, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Vagyis a hitet Isten tudja adni az életünkbe, mi pedig kérhetjük őt alázattal, odaadással, imádságban és böjtölésben, egyre közelebb kerülve az Úrhoz. Légy irgalmas nekem, Uram, mert hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen. Egészen idáig jut el az önátadásban a beteg gyermek édesapja. Megy, hogy átadja beteg gyermekét, megy, hogy átadja megtört szívét, megy, hogy átadja mindazt, amit hisz, hogy ő hiszi, hogy Jézus az ő gyógyítójuk. Ez egyszerű szavakba foglalja. Uram, ha valami lehetséges te neked, olvashatjuk már evangéliumában, akkor tedd meg. Jézus pedig azt mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. Miben hiszek, és milyen hitben járok, hol tart az én hitem? Nagyon sokféle definíciót ismerünk, lehet ebben is bölcselkedni. Nem ez a cél, de azért néhány kapaszkodó szükséges a hitbeli növekedésünkhöz. Van, aki eljut odáig, hogy hisz a Teremtő Istenben. Kell, hogy legyen egy mozgató, aki mozgásba lendítette az egész teremtő világot. Kell, hogy legyen egy kezdő pont, aki fenntart és igazgat. Aztán van, aki eljut a gondviselő Istenbe vetett hitig, hogy van egy gondviselő atyám, aki szeret, akihez mehetek, aki megért engem, de itt megtorpanok. És aztán a hit, ami szájjal vallja meg az élő Krisztust, és aztán a cselekedetekben is hirdeti az üdvösség ajándékát, az az üdvözítő hit. Hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért, hiszem, hogy le tudja oldani bűneim terheit, és hiszem, hogy örök életet ad nekem, amely itt és most már az enyém, és helyet készít számomra az Isten országába. De az üdvözítő hitnek is növekednie kell. És azt tapasztaljuk, hogy az Úr Jézus számon kéri a tanítványokat, az Isten igéjébe, ígéreteibe vetett hitről. Gondoljunk csak arra, hogy a böjt főn túlhaladva Jézus jelenti az ő szenvedéseit, és elmondja, hogy fel kell, hogy menjen Jeruzsálembe, átadják majd őt emberek kezébe, meg kell, hogy halljon, de harmadnap feltámad majd a halálból. És arról hallunk a nagyheti eseményekben, sőt egészen húsvét vasárnap estig, hogy a tanítványok nem hittek Krisztus ígéreteiben, hiszen nem úgy viselkednek. Arról hallunk, hogy a farizeusoknak fog majd eszébe jutni a Jézusi ígéret, és fogják majd számon is tartani, Jézusról eléggé furcsán definiált módon beszélni, hogy ez a csaló. Még életében azt mondotta, hogy harmadnap feltámad a halálból. És ez az alapja, amiért elrendelik majd Jézus sírjának az őrzését. Érdekes, hogy ők komolyan vették azt, amit Jézus mondott. Ők nem akarták, hogy hiba csúszson a gépezetbe. Jézus tanítványai pedig könnyeikkel együtt elhullatták az ígéreteket, az igéket, és gyakorlatilag, amikor az Emmausi tanítványok mellé oda szegődik az Úr Jézus, akkor számon kéri rajtuk, hogy avagy nem ezeknek kellett megtörténnie, amelyek megvannak írva az Ószövetségben, a próféták könyvébe, nem ezeknek kellett-e beteljesülniük. Ilyen csodálatos hitben járt Ábrahám, hogy hitt az Isten ígéreteiben, vajon mi tudunk-e hinni bőjtben, és természetesen bőjtet követően is, abban az isteni igében, amely igaz és ámen, amely nem változik, amely ma is él, el tudom-e hinni Istennek, hogy az ő szava élő és cselekvő szó ma is az én számomra. De az Isten ígéreteiben vetett hit után ott van még a hitnek az a növekedése, amely arról beszél, hogy el tudom-e hinni Istennek a gyógyító hatalmát az életemben. Tudom-e hinni, hogy Isten ma is tud cselekedni? És arról hallunk, hogy a holdkóros fiú édesapja hitt az Úr Jézus gyógyító hatalmában. Ő elé megy, keresi az ő gyógyító szeretetét, és úgy szólítja meg az Úr Jézust, hogy Uram, ha valami lehetséges neked, tedd meg velünk, Kyriosz a görög nyelven, ami azt jelenti, uraknak ura, királyoknak királya. Hiszem, hogy nálad van az a hatalom, az az erő, amivel te ezt meg tudod cselekedni. És mekkora hite volt az Ószövetségbe Dánielnek, aki ki tudta mondani mindezek után még azt is, de Uram, ha nem tennéd, én akkor is hiszem, hogy te vagy az Úr. Kedves testvérek, mutatja az ige, hogy sokszor milyen kevesek vagyunk mi hitben, mennyire parányivé tud összezsugorodni a mi hitünk, a mi látásunk az Isten hatalmát illetőleg, és mennyire szükségünk van az imádságra, a könyörgésre és a bőjtre, hogy egyre tisztában és egyre közelebb tudjuk magunkat az Isten kijelentéseihez. Isten ma is hív bennünket elcsendesedésre, mert létezni azt jelenti, hogy kapcsolatban tudok lenni Istennel, és kapcsolatban tudok lenni a fele barátommal, és ezeket a kapcsolatokat úgy tudom helyesen fenntartani, ha nem emberekig jutok el, nem emberekhez kötődöm, nem tanításokhoz csupán, hanem magához, az élő Krisztushoz. Át tudom-e adni magamat Krisztusnak ma, úgy, mint a beteg gyermek édesapja? Át tudjuk-e adni neki családtagjainkat? Le tudjuk-e tenni kezébe nyomorúságainkat, betegségeinket? Oda tudjuk-e vinni elé kicsiny hitünket? És felmerjük-e vállalni, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen? Aki így teljes szívéből vágyik arra, hogy átadja magát Krisztusnak, az megtapasztalja azt, hogy miközben elhiszi, hogy Isten az ő megváltója, és bízik, rááll a Krisztus ígéretére, megtapasztalja Isten hűségét, cselekvő jelenlétét, és ezek erősítik egymást, kedves testvérek, így növekedhet a mi hitünk. Nyitottnak kell lennünk az Isten országára, az ő jelenlétére az életünkben, és amikor Krisztus kér tőlünk, akkor soha ne értsük félre, nem az időnket kéri elsősorban, nem az anyagi tehetségünket, hanem minket kér, a lelkünket, teljes valónkat. Korintusba is a gyülekezet tagjai csak emberekig jutottak el. Átadták magukat Apollósnak. Eljutottak Kéfásig, volt, aki Pálig. Eljutottak-e Krisztusig, Pál ezért könyörög, mert a Krisztusról szóló, az ő keresztjéről szóló beszéd, nem egy üres keresztről szóló beszéd az eredeti szöveg szerint, hanem egy olyan kereszt a Krisztus keresztje, ahol Krisztus mindnyájunkért eleget tett, szenvedett, hogy nekünk útunk legyen az Atyához. Lehetek bármilyen mélységben, lehetek betegségben, lehetek az élet legnagyobb völgyében, de ha hinni tudok Krisztusban, és át tudom adni magamat neki, akkor ő életet tud hozni a mindennapjaimba. Ne legyünk gyarlók, és amikor nincs valami, ne zsörtölődésnek adjuk át magunkat, ne is a másokkal való vitatkozásba. Ha nincs önigazságunk, ne akarjuk a másikat letiporni azért, hogy mégis fölé tudjunk hajazni, és hogy mégis az ösztön ember tudjon győzedelmeskedni. Le tudok-e mondani az önigazamról? Le tudok-e mondani az én dicsőségemről? Krisztusért, hogy hitben növekedhessek. Van egy csodálatos történet, ami annyira gyönyörű, hogy inkább felolvasom a kedves testvéreknek. Rabindranath Tagore nyomán fogalmazódott meg ez a gyönyörű élmény. Koldusként róttam a falut, ajtóról ajtóra járva kéregettem. Hirtelen felsejlő álomként jelent meg az utca végén az aranyhintód. Izgatottan találgattam, ki ülhet benne, a királyok királya. És ébredezni kezdett bennem a remény, véget érnek most majd nehéz napjaim, olyan alamizsnát adsz, amely egy életre jólétre változtatja nyomorúságomat. Akkor megállítottad mellettem a kocsit. Rám tekintettél, arcodon mosolyjal szálltál ki. Éreztem maga a boldogság közeledik felém. De te kinyújtottad a kezed, és azt kérdezted, mit ajándékozol nekem? Micsoda királyi tréfa gondoltam, hogy egy koldustól koldulni. Zavarba jöttem, tétován áldogáltam előtted, aztán belekotortam a tarisznyámba, és az egyik rizszemet a markodba tettem át. Mély leírhatatlan volt a csodálkozásom, amikor este, tarisznyámat kiürítve a sok kacat között ráleltem arra a rizszemre, színaranyjá változott. Keserű sírásra fakadtam, és kimondhatatlanul sajnáltam, hogy nem volt elég bátorságom mindenemet neki adni. Kedves testvérek, a lélek bátorít minket arra, hogy mindazt, amink van, az élet nagy tarisznyájából bődben átadjuk Krisztusnak, s ő minden egyes dolgunkból, nyomorúságunkból nemhogy arany rizszemet fog tenni, hanem örök életre vezérlő erővé szeretné az élet terheinket változtatni. Igen, teher alatt nő a pálma, és Isten tudja, hogy mi is teherhordozás közben tudunk egyenes útra jutni, és megtalálni a krisztusi utat. Tudjuk azonban azt is, hogy nem egyformán terhel minket az Úr, és maga emeli meg először azt a súlyt, amelyet ránk helyez, mert biztos akar lenni abban, hogy együtt menni fog. Tanuljátok meg tőlem, azt mondja Jézus, hogy én szelíd és alázatos lelkű vagyok, vegyétek magatokra az én igámat, mert az én terhem könnyű. Kedves testvérek, a böjt erre is egy kegyelmi ajándék, tudjak átadni minél többet önmagamból, sőt, teljes önmagamat tudjam átadni Isten kezébe, hogy várhassam azt az áldást, amelyre rácsodálkozunk. Uram, mivé formáltad bennem azt, ami miatt sírtam, ami miatt kiabáltam, ami miatt feszültél lettem, nálad nélkül, a böjt tanítani akar bennünket, veled, Uram, legyen ebben nekünk segítségül Isten megváltó szeretete. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked jelenlétedet, igédet, Magasztalunk téged azért, hogy olyan igével tudsz minket táplálni, amely élő és ható, amely meg tudja ragadni a lelkünket, s magasztalunk téged azért, hogy növelni tudod a mi hitünket, amikor valóban tereát tudunk figyelni, és mindent te tőled várunk. Bocsásd meg, Urunk, amikor sokszor emberekhez szegődünk el, amikor csak emberekig tud eljutni a hitünk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor emberi okoskodásokba megyünk bele, és nem azt nézzük, hogy te mit mondasz, hanem azt, hogy az emberek mit mondanak. Jöjj és irgalmazz, kegyelmezd meg nekünk, Urunk, mert szükségünk van rád, és szükségünk van arra, hogy növeld a hitünket. Urunk, nem szeretnénk megtorpanni, s nem szeretnénk átélni azt a fájdalmat, hogy nem megy. Nem megy a teher megemelése, nem megy az életterhünk hordozása, mert Urunk, nálad nélkül meg sem tudjuk azt mozdítani. Könyörülő irgalmaddal áld meg a szívünket, hogy tereát tudjunk figyelni, te áld meg gyülekezetünket, annak egységét, te áld meg, Urunk, a te szent lelked által mindazokat, akik a te igédre figyelnek, áld meg egyháztagjainkat, áld meg a gyülekezet presbitériumát, könyörgünk, Urunk, a gyülekezet szolgáló közösségéért, hogy, Urunk, egy szívvel és egymáshoz igazodva a Krisztusban tudjuk betölteni azt a szolgálatot, amelyet mi reánk bíztál. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy lehet üdvözítő hitünk, hogy megnyílhatnak a mi hiú szemeink, és láthatjuk Krisztusban az életet. Úrunk, növeld a hitünket, hogy merjünk ráállni Isten ígéreteire, és merjük azok megvalósulását kérni, és hittel bevárni. S Urunk, engedd meg, hogy hitünk úgy tudjon tereát tekinteni, mint Kűriosra, mint Úrra, akinek van hatalmad megcselekedni mindazt, amit igédben ígértél. Így légy áldott, Úr Jézus, könyörgünk, hogy legyél a betegekkel, legyél a gyászban megtört szívekkel, Urunk. Kérünk, hogy te áld meg mindazokat, akik veled együtt akarják hordozni terheiket. Így kérünk, Urunk, legyél egész magyar népünkkel, amely sokszor a terhek alatt roskadozva is egészen más irányba megy, és aztán csodálkozunk, hogy nem emelkedünk, hogy nem működik mindaz a dolog, aminek működnie kéne. Légy irgalmas, Urunk, hogy a böjt, mint kegyelmi idő, áldások lehetősége legyen mindnyájunk számára, Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Fájó szívvel hirdetem, hogy elhunyt Gernye Szegen Bálint György férfi testvérünk, aki a testvérgyülekezeti kapcsolatok terén is, mint kapcsolattartó, nagyon sok áldásos munkát vitt végbe. Az ő temetése ma délután 14 órakor lesz Gernye Szegen. Isten áldja meg az őt gyászoló családtagokat.